Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Mégis sikerülhet űrliftet építeni, vagyis egy olyan szerkezetet, amely az űrhajóknál hatékonyabban és olcsóbban szolgálná az űrkutatás és az űrturizmus igényeit. A megoldás bonyolult, de fizikailag nem lehetetlen. Először is az űrlift tömegközpontjának az úgynevezett geostacionárius pályán kell elhelyezkednie, hogy a föld forgásával egyező mozgás biztosítva legyen. Ehhez a legfrissebb számítások szerint 100 000 km hosszú kábelre van szükség. A kábel szerkezet alsó felét az egyenlítő környékén kell rögzíteni, ahol szinte sosem alakulnak ki hurrikánok, méghozzá egy óceánon mozgó platformon, hogy az űrlift kikerülhesse a műholdakat. A megfelelő szakító szilárdságú és ugyanakkor elég vékony kábel jelenti a legnagyobb akadályt. A jelenleg elérhető legalkalmasabb anyagnak a szénnanocsövek és a grafén tűnik, de az előbbiből néhány centi, az utóbbiból majdnem 80 centi hosszú darabokat sikerült csak eddig gyártani. Az űrlift előnye az lenne, hogy a számítások szerint a jelentős fejlesztési és építési költség ellenére is olcsóbb lenne, mint a hordozó rakétákkal vagy űrrepülőgéppel jutni a világűrbe. Egy NASA űrrepülőgépes küldetés 1,5 milliárd dollárba került, a jelenlegi leghatékonyabb rakétákkal pedig körülbelül 11 millió dollár egy tonna teher geoszinkron pályára szállítása. Sikerült egy növény biomassa termelését 40%-kal megnövelni, mégpedig úgy, hogy a kísérlet sorozatot végző amerikai kutatók az evolúció egy több milliárd éves hibáját igazították ki. A növények a levegő széndioxidja, víz és fény energia segítségével glükózt és oxigént állítanak elő. A széndioxid molekulát megkötő enzim működése azonban nem tökéletes. Időnként egy oxigén molekulát köt meg helyette, az így keletkező anyagot pedig a növény sejtjeinek plusz energiabefektetéssel hasznosítania kell. Ez a hiba évmilliárdokkal ezelőtt nem volt lényeges, mert még jóval kevesebb oxigén volt a Föld légkörében, most viszont lerontja a fotoszintézis hatékonyságát. Az Illinois-i Egyetem kutatói most úgy módosították a dohány megfelelő génjeit, hogy a növény három új módon képes feldolgozni a hibás enzim működésből származó melléktermékeket. A cél egyéb kultúrnövények gabonafélék fotoszintézisének hatékonyabbá tétele, a hozamok növelése. Ha a műanyag szemét mennyiségének csökkentéséről van szó, a látszólag kicsi is számít. Az elmúlt hétvégén a brit The Guardian napilap hétvégi magazinját burgonya keményítőből készült zacskóban szállították ki több százezer előfizetőhöz. A zacskót hulladék burgonyából gyártják. Ugyan nem teljesen átlátszó, mint a műanyag zacskó, de tartós. Élelmiszer hulladékkal együtt dobható a szemétbe, de a szerkesztőség azt tanácsolja, hogy akinek van rá módja, komposztálja. A zacskó megfelel a komposztálás követelményeinek, nem mérgező. A világ egyik meghatározó üzleti napilapja, a Financial Times is bejelentette, hogy 2019-el kezdődően nem használ műanyag zacskókat. Az 1950-es évektől 2018-ig körülbelül 6,3 milliárd tonna műanyag szemetet termelt az emberiség.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Az embrió fejlődésére olyan hatással van a környezete, ami akár évtizedek múlva fejtheti ki hatását, derült ki egy kutatásból. Magyar tudósok most uniós támogatással vizsgálják, milyen hatások milyen későbbi betegségekhez vezethetnek. Dényes András, a Szent István Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem professzora mondja el a részleteket.
Fejlődésünk során már nagyon korai események is befolyásolják az egészségünket hátralévő életünkre. Ez egy kicsit félelmetes mindazok számára, akik éppen mostanában akarnak gyereket, és esnek teherbe, vagy ejtenek valakit teherbe, mert ma már tudjuk, hogy mind a férfiak, mind a nők részéről nagyon sok mindent hoz magával a jövendő csecsemő, tehát az életmód megválasztása teherbeesés előtt az egy nagyon fontos elem. Tehát alkoholfogyasztás, kábítószer, de akár futó vagy állandó betegségek is befolyásolhatják azt, hogy az ivarsejtjeink milyen üzeneteket hoznak magukkal, és ezek olyan üzenetek, amit nem a genetikai gén sorrendben van rögzítve, tehát nem a DNS sorrend az állandó genetikai információ rögzíti, hanem úgynevezett epigenetikai, tehát a gén működés befolyásoló információként íródnak bele az ivarsejtekbe. Ezen kívül, ami egy nagyon fontos idő, időszak az a megtermékenyülés utáni első időszak, amíg beágyazódik az embrió az anyamébe, azelőtt úgy tűnik, hogy nagyon érzékeny és nagyon sok információt rögzít a környezetéről. Ezt onnan lehet tudni, hogy 90-es években Hollandiában volt egy különös eseménysorozat, amire felfigyeltek a kutatók. Egy bizonyos korosztályban, hogy a korai 50-es éveikben nagyon sokan haltak meg szív- és érrendszeri panaszok miatt. A statisztikusok figyelték, hogy kiugrás történt a megszokott arányokhoz képest, és amikor visszakövették azt, hogy ezek az emberek életük során milyen hatások érték őket, kiderült, hogy a második világháborúban volt egy viszonylag rövid időszak, amikor a holland polgári lakosságot a megszálló náci csapatok kiéhezték. És azok az anyák, akik akkor estek teherbe, és még nagyon korai szakaszban voltak terhesek, és ezt az éhség időszakot átélték, azoknak a gyerekei 50-es éveikben halmozottan szív- és érrendszeri panaszokban haltak meg. Ez felhívta arra a figyelmet, és egy egész új kutatási irányt indított el, hogy ez az időszak különösen érzékeny, és későbbi betegségekhez vezethet. Ilyen jelenleg folyik az emberiség egyik legnagyobb kísérlete, ami nagyon sok örömhez vezet, mert 6 millió lombik bébi született már meg, viszont pont ezek a lombik bébik ebben a nagyon korai időszakban nem a természetes környezetben, hanem lombikban, tehát in vitro laboratóriumi körülmények közt fogannak, és a beágyazódás előtt napokig ilyen környezetben növekednek. És akármennyire is fejlődik ez a technológia, azért ez a környezet nem pont annyira jó, mint egy természetes környezet lenne. Tehát egyfelől nagyon jó a technológia, Nobel-díjat is adtak érte, hiszen rengeteg különben terméketlen párnak ad lehetőséget gyerekek megszületésére, de nincsen rózsatövis nélkül, vannak olyan kockázatok, amelyeket most már lehet látni a fejlődő gyerekekben, tehát egy kicsit hajlamosabbak, ezek metabolikus, tehát anyagcserebetegségekre, szív- és érrendszeri betegségekre, például magas vérnyomásra, és ugye a holland eset, amit említettem, ott például idegrendszeri tünetek is voltak, tehát erre is oda kell figyelni, hogy az idegrendszeri depresszió, skizofrénia egyebekre változik-e a hajlam. Nem akarok senkit megijeszteni, mert ezek nagyon enyhe hatások, de azért, hogyha egy ilyen nagy létszámú csoportról van szó, több mint 6 millió megszületett emberről, azért ezt nagyon fontos kutatni, és erre kaptunk most az Európai Uniótól forrásokat. Én ezt már több Európai Uniós projektbe koordináltam ilyen kutatásokat, nemzetközieket, és most egy úgynevezett Marie Curie Training Network, tehát egy olyan projektet nyertünk, ahol 13 PhD hallgatót fogunk kiképezni ennek a témakörnek a kutatására, ami azért nagyon fontos és nagy kihívás, mert nagyon sok területhez kell érteniük. Tehát lesznek olyanok, akik például a Manchesteri, Southampton és egyéb angol adatbázisokat elemezve, ott a lombik bébiket, és később a következő 20 évben az egészségügyi adataikat fogják adatbázis elemzéssel összekapcsolni. Aztán lesznek olyanok például Cambridge-ben, meg Oxfordban, akik egérkísérleteket végeznek, egérmodelleken vizsgálják ezeket az elváltozásokat, hogy a korai terhesség alatt a több tápanyagbevitel vagy az éhezés az hogyan változtatja meg a fejlődő utódoknak a különböző szív- és érrendszeri, idegrendszeri paramétereit. Lesznek sertéskísérletek Münchenben, és például mi őssejt kutatással foglalkozunk, tehát Magyarországon humán őssejteket fogunk tovább fejleszteni, és belül szívizomsejteket, idegrendszeri sejteket létrehozni, esetleg ilyen kis bonyolultabb rendszerekben háromdimenziós mini agyakat létrehozni, és megvizsgáljuk, hogy ezek a korai fejlődési hatások, ha ezeket modellezzük, milyen befolyással bírnak ezeknek a rendszereknek a fejlődésére, működésére. De még ezen túl is van még egy bonyolult fokozat, hogy az adatokat egy hálózattudományos megoldással részben Barabási professzornak Amerikában van egy vállalkozása, ami ezen a területen dolgozik, ugye részben magyar kutatókkal, és őket is bevontuk, tehát amerikai partnerünk is van a projektben, sőt, még vannak kínai partnereink is, ott is lombik bébi programokkal kapcsoljuk össze a kutatást, tehát egy nagyon komoly, nagyon nemzetközi pályázatot nyertünk el, amire azért is nagyon büszke vagyok, mert Magyarországról tavaly ez az egyetlen magyar koordinálású training network, ami nyert a rendkívüli nagy európai uniós versenyben.
Ez a kutatási irány akár meg is fordítható? Gondolok itt arra, hogy említette, hogy embriókorban ugye rossz információkat kaphat az embrió, ami aztán később betegségekhez vezethet. Ha jó információt kap, az megerősítheti az embriót bizonyos betegségek ellen?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, tehát a kutatásnak része lesz egy pozitív beavatkozási lehetőségek felmérése. A holland partnereink például már most terhesség alatti tanácsadást és ehhez megfelelően számítógépes, okostelefonos applikációkat fejlesztenek, amivel el lehet kerülni bizonyos hiánybetegségeket, de akár itt az energiabevitel egyebekkel meg lehet oldani, hogy előnyösebb legyen a fejlődő magzat számára a környezet, illetve a megszületés után is itt nagyon fontos, hogy a tápanyagbevitellel, esetleg kicsit később a különböző fizikai mozgásokkal, gyakorlatokkal, edzéssel hogyan lehet ezeket kompenzálni. Tehát ez valóban egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet nem csak megfigyelni ezeket az eseményeket, hanem azokat kompenzálni is. Egyébként nagyon fontos azt megérteni, hogy nem csak a lombik bébikről van szó, hanem terhesség alatti diabetesz, tehát cukorbetegség, vagy már a terhesség becukorbetegen érkező szülőknél is vannak veszélyek, de akár egyéb krónikus vagy fertőzéses betegségek a terhesség alatt szintén befolyásolják a környezetet, és ezek mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy később milyen lesz az egészsége a felnövekvő utódnak.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.